Új alkotmány és választójog a határon túli magyaroknak, erről tanácskozott a KNKF. Földrengés és szökőár Japánban, több száz halott, magyar áldozatról eddig nem jött hír. Eszterházy János rehabilitációja, a mártír felvidéki politikus mindenkiért kiállt, akit üldöztek. Köszöntöm Önöket, a Nemzeti Krónikát látják. A legfrissebb hírek szerint már több száz áldozata van a reggeli japán földrengésnek és az azt követő szökőárnak. Az ország északnyugati részén az óceán folyamatosan holttesteket sodor a partra, azokét az emberekét, akiket a cunami ragadott el. A földmozgást óránként mintegy 50 utórengés követte, köztük egy 7,4-es erősségű. A magyar külügyminisztérium nem tud magyar áldozatról. A magyar kormány felajánlotta Japánnak, hogyha kérik, kutató-mentő csapatot küld a földrengés sújtotta térségbe.
Yokohamában vagyunk, és folyamatosan mozog a föld. Most is darabok esnek le az épületekről, és az emberek menekülnek.
Be sem tudta fejezni a mondatát ez az újságíró, mert jött az újabb utórengés. Egész nap folyamatosan mozgott a föld Japánban. Tokióban és Yokohamában több mint 50 rengést mértek, a többségük 5-ösnél erősebb volt. Sok épület rongálódott meg, de a rengések erejéhez képest az emberek higgadtak maradtak. Évtizedek óta rendszeresen készülnek a hasonló katasztrófákra. Az eredeti 8,9-es földmozgást követő cunami azonban hatalmas pusztítást végzett, főként a szigetország északi részén, apartmenti Sendai város környékén. A szökőár első 10 méteres hulláma hajókat borított fel, és több száz autót sodort el. Az igazi pusztítást azonban a második hullám okozta, mert a már összedőlt épületek romjait sodorva tört, zúzott több kilométerre a parttól is. A hatóságok meg sem tudják becsülni az áldozatok számát, több ezer embert sodorhatott magával a szökőár.
Annyit mondhatok, hogy jelenleg is tart az elképesztő károk felmérése, és a kormány mindent megtesz a mentésért és a további károk mérsékléséért.
A földrengés miatt több olajfinomító, gáztározó és egész gyárak kaptak lángra. Több helyen heves robbanások voltak. A hírek szerint tűz volt két atomerőműben is, de a reaktorok nem sérültek, mert azokat a rengés első pillanatában leállították. Minden esetre a Sendai erőmű közeléből 3000 embert kitelepítettek. Leállt a japán gyorsvasút hálózat, és sok helyen jelenleg sincs áram és gázszolgáltatás.
Vonaton ültem, amikor az egész elkezdődött. Hihetetlenül erősnek tűnt.
A budapesti japán nagykövetségen nem tudtak bővebb felvilágosítást adni a jelenlegi helyzetről, de azt elmondták, hogy Tokió egyelőre nem kért külföldi segítséget a mentéshez és a katasztrófa elhárításhoz.
Az Európai Unió egyelőre nem döntött a líbiai légtérzárról. A tagállamok vezetői az óvatosabb politika jegyében segítséget ajánlottak a líbiai népnek, de tartózkodnak a katonai beavatkozástól. Orbán Viktor helyesnek tartja a döntést. Az EU diplomáciájának szerinte most alapvetően a békét kell szolgálnia.
A probléma neve, Kadhafi, mondta a brüsszeli bizottság elnöke. Mennie kell. Civilek ellen forduló rezsimmel nem tárgyal az Európai Unió, így döntöttek a tagállamok vezetői. A felkelők átmeneti nemzeti tanácsát politikai támogatásukról biztosították, de hivatalosan nem ismerték el. A líbiai légtérzárral kapcsolatban a többség, köztük Magyarország is óvatos volt. A líbiai embereket meg kell védeni, de katonai jellegű lépés csak az ENSZ felhatalmazásával és az Arab Liga egyetértésével tesz az EU. Semmi olyan nem történhet, ami háborúba sodorhatja Európát az arab országokkal, mondta a magyar miniszterelnök.
Nagyon óvatosnak kell lenni minden olyan mozdulattal, sőt mondattal, amelyet úgy értelmezhetnek az arabok, hogy a keresztény világ, vagyis Európa valahogyan be akar avatkozni, és katonai eszközöktől sem riadna vissza.
Az EU első kézből szeretné tudni, milyen jövőt képzel el magának az arab világ, ezért a közeljövőben rendkívüli csúcstalálkozóra hívja az Arab Liga és az Afrikai Unió vezetőit. A Duna TV-t Baracka Eszter tudósította Brüsszelből.
Mérlegre kerül a Magyar Uniós Elnökség eddigi munkája, erről nemzetközi sajtótájékoztatón számol be holnap Orbán Viktor miniszterelnök és Herman van Rompuy, az Európai Tanács állandó elnöke. A Duna Televízió élőben közvetíti a parlamentből a sajtótájékoztatót a híradó külön kiadásában. Közvetítésünk holnap szombaton 13:59 perckor kezdődik. A nemzetpolitika a magyar kormány politikájának sarokköve, ezt Semjén Zsolt mondta a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes beszámolt arról is, hogy a formálódó alkotmány szövegébe is belefoglalják az egységes magyar nemzet kifejezést és a határon túli magyarok sorsáért vállalt felelősséget.
Az alkotmány tervezete és a szavazati jog megadása a határon túli magyaroknak. Erről a két témáról beszéltek a legtöbbet a KMKF egyébként zárt ülésén. Kövér László a tanácskozást követően azt mondta, egyetértettek abban, hogy nincs kétféle állampolgárság, azaz minden magyar állampolgárt megillet a szavazati jog.
Ettől még természetesen lehetnek majdan különbségek magyar állampolgárok választójogának tényleges tartalma és azok gyakorolhatósága között.
Egyik ilyen különbség lehet, hogy azok, akiknek nincs bejelentett magyarországi lakcímük, csupán pártlistára szavazhatnának.
A vajdasági magyarság meggyőződésünk szerint élni fog mindazokkal az adta lehetőségekkel, ami az állampolgárságra, illetve a jövendőbeli törvényes választói jogokra, választó, illetve választhatósági jogra fog kiterjedni.
A résztvevők egy állásfoglalást is elfogadtak. Ebben a többi között üdvözlik, hogy az új alaptörvényben megjelenik az egységes magyar nemzet eszméje.
Érezhetjük azt, hogy ez az alkotmány nem csak szigorúan a Magyarország területén élő személyekről szól, hanem szólni fog rólunk is, a határon túli magyarokról.
Az RMDSZ elnöke arról beszélt, a szülőföldön való boldogulást kell segíteni minden eszközzel.
Nem az a célunk, Erdélyben sem, gondolom Magyarországon sem, a többi régiókban sem, hogy a szülőföldet elhagyják a magyar emberek, hanem az, hogy egy szimbolikus vagy szimbolikusnál erősebb jóvátétele történjen a trianoni traumának.
Tőkés László szerint a nemzetpolitikai célok megvalósítása mind a gyakorlatban, mind a törvényhozásban jól halad.
Minden lehető módon járuljunk hozzá ahhoz, amit Orbán Viktor miniszterelnök így hirdetett meg, hogy a nemzeti együttműködés rendszere, amelyben immár egy magyar ügy létezik.
Semjén Zsolt szerint a kormány erkölcsi kötelességét teljesítette, amikor az egyszerűsített honosítás lehetőségét megadta a határon túli magyaroknak.
Romániában 18 ezer rendőrt, katonát és belügyminisztériumi dolgozót bocsátanak el a 150 ezerből, erről döntött a bukaresti kormány. A belügyi tárca azzal indokolja a leépítést, hogy Romániában 1000 lakosra 5 alkalmazott jut, míg az uniós átlag 4. Bukaresti elemzők szerint más is van a háttérben.
A döntés hátterében a Nemzetközi Valuta Alappal kötött egyességgel csökkenteni kell az állami kiadásokat. A fizetéseket is csökkenthették volna, de a leépítés mellett döntöttek. Kicsit büntetés jellege is van, mert a rendőrök tavaly ellenálltak az államfőnek, tüntettek is. Ezért került más miniszter Vasile Blaga helyére, aki most az egyik legesélyesebb elnökjelölt a demokrata-liberális párt közelgő kongresszusán.
Újabb tüntetés volt a horvát fővárosban, ezúttal is az egyik közösségi portálon szervezték a tiltakozást. A 2000 fős csoport bankfiókoknál és a kormánypárt székházánál tüntetett. A kormánypalotához vezető úton viszont feltartóztatta a rendőrkordon, mert ott a hatóságok nem engedélyezik a gyülekezést. A tüntetés a zágrábi katolikus katedrális előtt ért véget, itt egyesek becsmérelték az egyházat, amiért támogatja a kormányt. A résztvevők Jadranka Kosor miniszterelnök lemondását és előrehozott választásokat követeltek. A kormányfő közölte, be akarja fejezni az uniós csatlakozási tárgyalásokat, és várhatóan júliusban jelenti be a választások időpontját. Több ezer ember elbocsátása, szárnyvonalak bezárása, évente legalább 5%-os jegyár emelés, ez vár a szlovák vasutakra a következő években. A Radičová kormány drasztikus intézkedéscsomagot tervez. Szlovákiában 3 állami vasúttársaság van, egyenként 500 milliárd eurónyi veszteséget halmoztak fel az elmúlt években.
Aláírásokat gyűjtenek a Nagykapos-Bánóc vasúti szárnyvonal megmentéséért. Ez a 26 kilométeres szakasz az egyetlen, ami összeköti Nagykapost a távolabbi régiókkal. A helyiek a tervekről még csak annyit hallottak, hogy állítólag hétköznap 8, hétvégén 4 járatot szüntetnek meg ezen a szakaszon.
Én nem ellenkezek, amikor azt mondják, hogy esetleg valamiféle veszteséges ez a szárnyvonal, de ha abból indulunk ki, hogy a kormány, mikor megalakult, elsődleges prioritásaként kezelte, legalábbis szóban, hogy az elmaradott térségeket megpróbálja minél jobban fellendíteni gazdaságilag, ezekkel az intézkedésekkel még inkább lemarad, leszakad a régiónk.
Ezt a vonalat főként a Kassán tanuló diákok, illetve az ott dolgozók használják. Sok nyugdíjasnak a vasút az egyetlen közlekedési lehetősége.
Menjünk kassára az orvoshoz. Jövünk le, hogy fogjunk lejönni? És akinek nincs autója?
Nekem nagyon hiányozna, mert ugyanis minden hónapban kétszer mindig járok az orvoshoz.
Az csak a jövő heti kormányülés után derül ki, hogy valóban megszűnik-e a Nagykapos-Bánóc szárnyvonal. Része lehet ez a szlovák vasút karcsúsításának, ahonnan országosan 3 év alatt több mint 5000 ember elbocsátását tervezik, főként a teherszállításból.
A gazdasági válság miatt csökkent az áruszállítás is. Túl sok az alkalmazott, és az embereknek valójában nincs mit csinálniuk. Mi pedig nem tudjuk őket miből fizetni.
A 3 szlovákiai vasúttársaság most összesen 32 000 embert alkalmaz. A pozsonyi kormány 2 éven belül meg akarja szüntetni az államvasutak adósságát, például a teherfuvarozó ágazat magánosításával.
Eszterházy János rehabilitációja nem pusztán magyar ügy, hanem Európa közös ügye, mondta Kövér László házelnök. A mártír felvidéki politikusra emlékeztek a parlamentben születésének 110. évfordulóján.
Mi a szlovák népet mindenkor testvérünknek tekintettük és fogjuk tekinteni a jövőben is. Az 1000 éves sorsközösség az Úristen műve volt, és ezt a sorsközösséget emberi erő szét nem bonthatja.
Eszterházy János az egyetlen képviselő volt a szlovák nemzetgyűlésben, aki 1942-ben nem támogatta a zsidók deportálását. 44-ben zsidók, csehek, szlovákok, lengyelek százainak segített a szökésben. A politikus lánya, akit ma tapssal fogadtak a felsőházi teremben, édesapja sorsát példaként állította a mai fiatalok elé.
Ő volt egyike a keveseknek, aki nem ment se jobbra, se semmilyen mondjuk politikai ideológiát nem tartott fontosnak, hanem csak a magyarsága volt a fontos.
Előbb a horogkeresztesek, majd a szovjet hatóságok internálták. Mivel később tiltakozott a magyarok üldöztetése ellen is, Szibériába vitték kényszermunkára. Ezt követően élete végéig csehszlovák börtönökben raboskodott. Máig nem rehabilitálták. Szlovákiában még mindig háborús bűnösként tartják nyilván. Kövér László szerint rehabilitációja nem pusztán magyar ügy, hanem Európa önbecsülésünk közös ügye.
Eszterházy János ügye nem pusztán a múltba süllyedő történelmi kérdés, hanem napjaink választra váró erkölcsi kérdése. Várjuk a demokratikus szlovák jogállam megnyilvánulását, a jogi rehabilitációt, eddig elutasító álláspont felülvizsgálatát.
A megemlékezésen szlovákiai közéleti személyiségek mellett ott volt Orit Cuarec, a Knesset izraeli magyar baráti tagozat elnöke is. Ő azoknak a zsidóknak a nevében mondott köszönetet, akiket Eszterházy János mentett meg a haláltól.
Művészeti díjakat adott át a nemzeti ünnep alkalmából Réthei Miklós nemzeti erőforrás miniszter. A Néprajzi Múzeumban tartott ünnepségen azt mondta, meg kell becsülni azokat, akik nem elhallgatják, hanem működésbe hozzák az igazságot. Idén is több vajdasági alkotót tüntettek ki, köztük Siprisz Zoltán dokumentumfilmrendezőt, aki a filmes szakma egyik legnagyobb elismerését, a Balázs Béla díjat vehette át.
Nekünk az a dolgunk, hogy ki a maguk területén, a színháza, költészet, a film terén, odahaza végezzük a dolgunkat, és ott hát alapozzuk a többségi kultúrával párhuzamosan, tehát nem szembenállva a saját nemzeti kultúránkat.
A tejfeldolgozás és a különleges sajtok világába kalauzolják a székelyföldi gazdákat magyarországi mesterek. Hargita megye tanácsa a Magyar Sajtkészítők kézműves céhével együttműködve szervezett egyhetes csíkszeredai kurzust.
Mi volt tenyésztéssel foglalkozok, 14 bihaval, és hallom a jövő útját meg kell keresünk.
Mert a legtöbb székelyföldi gazda a tejet csak a begyűjtő csarnokban értékesíti, a nagy tejgyárak pedig Potomáron vásárolják fel tőlük. A gazdáknak vagy pénzük, vagy ötletük nincs arra, hogyan értékesíthetnék másképp a biogazdaságukban termelt tejet.
Egy vegyes alvasztással megaltatott francia típusú krémsajtnak a forgatását csinálom.
Ilyen technológiával készítik Franciaországban is a sajtok többségét. Ez is újdonság a friss és érlelt, ám ízesítés és tartósítószer nélküli sajtok készítésében jártas székely gazdáknak. A magyarországi mesterektől ők most a fűszerezett, vagy éppen dióval ízesített sajtok készítését is megtanulhatják.
Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Bajnokon Pliga tavaszi rangadója a Duna Televízióban. A megszokott péntek este helyett szombaton 19 óra 30 perces kezdettel a Ferencváros Videóton összecsapást közvetíti a Duna Televízió. A tabellán második Ferencváros 6 ponttal marad el a listavezető Videótontól, hazai győzelem esetén karnyújtásnyira kerül az első hely, míg vendégsiker esetén 9 pontra nőhet a Videóton előnye, így mindenképpen nagy csata és fantasztikus hangulat várható. Ferencváros Videóton mérkőzés a megszokott péntek helyett szombaton 19 óra 30 perces kezdettel élőben a Duna Televízióban.
A közvetítés támogatója az 50 éves Duna Takarékszövetkezet.
Mi lehet izgalmasabb a valóságnál? Mi lehet érdekesebb az igazságnál? Nézzük meg együtt a közelmúlt legjobb dokumentumfilmjeit, és gondoljuk tovább szakértők társaságában. DokuReflex. Szerda esténként 11 órától a Duna Televízióban.